Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istennek azt a szent igéjét, amelyet Anyaszent Egyházunk a mai ünnepnapunkra, karácsony ünnepének második napjára, ige hirdetési alap igéül jelölte ki, és ezt megírva találjuk Ézsaiás próféta könyvének a 60. fejezetében, a 19. verstől kezdődően a 22. a következő képpen. Nem a nap lesz többé napvilágod, és nem a hold fénye világít neked, hanem az Úr lesz örök világosságod, és Istened lesz ékességed. Nem megy le többé a napod, és a holdat sem fogy el, mert az Úr lesz örök világosságod, letelnek a gyászod napjai. Egész néped igaz lesz, örökre birtokában marad az ország, facsemete, amelyet én ültettem, kezem alkotását, amely dicsőségemet hirdeti. A kevés is ezerré nő, a kicsiny is hatalmas néppé, én az Úr nem tétovázom, véghez viszem ezt a maga idejében. Amen. Ez Isten szent igéje. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban sokszor elmondtam már a különböző szolgálati helyeimen, hogy az Isten tiszteleteinken nagyon fontos az oltár előtt felolvasott igét, a lekciót, és a szószéken felolvasott igét, a textust egybe látni, együtt hallani. Egységben kell hallani. Vagyis az oltár előtti ige és a szószéki ige szorosan, szervesen, lényegre törően tartoznak össze. Ma különösen is igaz ez, amikor karácsony ünnepének a második napján egy ószövetségi ige szakaszt hallottunk Ézsaiás prófétától. Talán esetleg volt, akiben megfordult, hogy nem igazán karácsonyi hangulatú az ige szakasz. Van is benne némi nemű igazság, hiszen ezt a mondat, hogy nem a nap lesz többi, a napvilágot, stb., és nem a hold fénye, azt én bizony nagyon sokszor idéztem Orosházán a temetőkben, amikor tudtam, hogy Isten félő vagy Krisztusban hívő testvéreket kísérünk el utolsó földi útjukon, akkor ez az ige nagyon sokszor elhangzott, hogy nem a nap lesz többé napvilágod, nem a hold fénye, hanem az Úr Jézus Krisztus a te világosságod. Hát azért itt kapcsolódik már is az Ószövetsége az Újszövetségi igéhez. Tehát elhangzott az oltár előttről, az Úr Jézus Krisztus születés történetének a második része, ahogy Lukács evangélista azt följegyezte. Tegnap elhangzott az oltár előtti igeként a Lukács evangéliuma szerinti születés történet első része, most hát onnan folytattuk a mai napon. Tegnap az első rész, tehát amikor ugye Augustus császár idejében rendeletet, úgymond dogmát bocsájtottak ki, össze kell írni, majd a Szent Párnak, a Szent Családnak nem volt helye a listálóba, és így tovább, az hangzott el, és az ige hirdetési alapige pedig a 111. Zsoltár volt, és ez a Zsoltár a hálaadásra teszi a hangsúlyt. A Zsoltár szinte fölkiáltva kezdődik, a 111. a tegnapi Zsoltár, hogy dicsérjétek az Urat, tehát egy ilyen fölkiáltással kezdődik, mert hogy kegyel, így folytatja aztán a Zsoltáros, hogy kegyelmes és irgalmas az Úr, gondoskodott, mondja a Zsoltáros, gondoskodott a népe megváltásáról, és némi nemű humorral, vagy nem is tudom minek kell nevezni, ezt is hozzáteszi, Zsoltáros írja, hogy akik ezt elfogadják szívükbe, azok józan eszűek. Bocsánat, nem én mondom, a Zsoltáros mondja, hogy a józan eszűek, ez a 111. Zsoltár tartalma. Ma a születés történetnek a második részét olvastuk föl, és ehhez kapcsolódott Ézsaiás próféta különös látása. Tehát az oltár előtt hallottuk a pásztorok esetét, akik azon a szent éjszakán különös élményt éltek át. Azon a szent éjszakán, hát ugye mi már szentnek nevezzük, hogy szent éjszakát, ugye Betlehem mezején töltötték, és itt a Biblia fordításunk, hát hála Istennek azt a szép magyar szót választotta, hogy pásztorok tanyáztak kin, ugye a mezőn, tanyáztak, és az Úr angyala megjelent nekik, és elhangzott a nagy örömhír, ne féljetek, hirdetek nektek nagy örömet, ne féljetek, és hát ezt a szót ugye üdvözítő született ma nektek. És fölcsendült ezeknek a pásztoroknak a nagy meglepetésére a hatalmas angyali kórus, zengzetesen gyönyörű angyali kórus, és elhangzik, hogy dicsőség a magasságban Istennek, és ugye a zene világában, ezt már sok komponista mindenféle variációban elénk tárja, hogy dicsőség a magasságban Istennek. Persze ezek a pásztorok, ott, akik ott tanyáztak a mezőn, hát roppant csodálkoztak, igencsak elképedtek, mert ők megszokták, hogy ők annak a társadalomnak úgymond a megvetettjei. A pásztorokat nem nagyon tekintették egyenjogú tagjainak az akkori társadalomnak. Ennek az oka megvolt, de most az messze vezetne. És akkor erre a pásztorok elámulnak, hogy ő nekik, a társadalom alja népének, akiket mindenki lenéz, angyal jelenik meg, az angyal, aki azt is jelenti, hogy ragyogás, és ez a mennyei ragyogás veszi körül őket, a nyomorultakat, az alja népet, hát nekik, pont nekik, és ezen a szent éjszakán ez a hatalmas koncert nekik hangzik el, előttük, hát ő játszódik le. És aztán ezek a pásztorok miután megilletődtek, levetkőzik a megrendeltségüket, ugye olvastuk a történetet, így egymást biztatva, mert hát annyira meg voltak lepődve, hogy a gyerekek most mit csináljunk, hát menjünk Betlehembe, azt nézzük meg, hogy miről is szólt ez az üzenet. Hát Betlehem nincs messze, itt van pár kilométerre, egy-két óra alatt ott vagyunk, hát nézzük meg, hogy mi történt valójában, biztatják egymást, mert annyira meg vannak döbbenve. Miről üzent nekünk az Úr ezt a szót, Lukács, hogy üzent nekünk az Úr, háromszor is elmondja ebben a felolvasott igeszakaszban, hát ez egy nagyon fontos történet. Testvérek, amit ma elmondok nektek itt a szószéken, azért az nem csak egy időtöltés, egy istentiszteleti alkalom, nem csak emberi beszéd, hanem legyetek szívesek, vegyétek úgy, hogy üzent nekünk az Úr, egyenként is üzent nekünk az Úr. Nagyon fontos mondani valója van a számunkra, az életünk egészére való tekintettel, a hétköznapi életünkre nézve is, és az hétköznapi életünk elmúlására való tekintettel is. És ha erre az üzenetre vevők vagyunk, akkor telik meg tartalommal, örömmel a karácsony ünnepköre, amit tehát Isten mondott, üzent nekünk. Milyen figyelmesen fogalmaz Lukács az evangélista, hogy elindultak ezek a pásztorok, de nem akárhogyan, hanem miután biztatták egymást, azt olvassuk, hogy sietve mentek, lendületesen sietve mentek, mert ők ráéreztek arra a szent titokra, hogy itt ebben a történetben egy nagyon fontos ügyről van szó, élet és halál kérdéséről van szó, ezért sietve mentek. Rájöttek arra, hogy itt nem egyszerűen valamilyen mutatványról van szó, nem vásári mutatványról van szó, nem vásáros ünnepről, lépi szórakozásról, eszemiszomról van szó, hanem Isten üzent valamit abban a történésben, amiről az angyal szólt, hogy üdvözítő született ma nektek, és hát ezért volt a gyönyörű angyal koncert is, ezért is tartom nagyon jó ötletnek, amikor akár melyik tévécsatorna, tegnap este mi az Echo TV-ben láthattuk Beethovennek a 9. szimfóniáját, hát öröm óda, hát azért ez egy nagyon fontos üzenet, öröm óda. De ez az öröm óda, ez az angyali hát kórus nem csak a tömegek szórakoztatására hangzik el, hanem életbe vágóan fontos üzenete van, és éppen ezért érezték a pásztorok is azt, hogy gyerünk, menjünk, biztatták egymást, sietve menjünk Betlehembe. El is mentek tehát, megtalálták Máriát, Józsefet, és így olvassuk, és a jászolban fekvő kisgyermeket, És hallottuk a kifejezést, a szót, hogy elmondták nekik, ebben is van az Isten gyönyörű humora, de ezt most nem fejtjük ki részletesebben az időre való tekintettel, hogy hát ott mondják el Máriának, Józsefnek azt a bizonyos, idézem, üzenetet, amely erről a kisgyermekről szólt. Fontos fogalom ez nekünk is, ezt üzente az Isten, hogy üdvözítő született ma néktek, hangzik akkor az üzenet. Mert mi ez a nagy üzenet? Nos hát itt kapcsolódik ehhez a karácsonyi textusunkhoz Ézsaiás próféta szent igéje, amit tehát textusként olvastam föl, mert Jézus Urunk születés történetének a lényege így is megfogalmazható. Tehát úgy fogjuk föl Ézsaiásnak ezt a szakaszát, nem a nap lesz többé, a te fényed, meg a hord, stb., hogy ez is egyfajta megfogalmazása az Úr Jézus Krisztus születése történetének. Ez az eszenciának egy speciális megfogalmazása. Nagyon jó és szép a betlehemes történet, nagyon jó és szép a másik evangéliumból a napkeleti bölcseknek a története, szép a pásztorok, angyalok és kisded a jászolban, de ennek a gyönyörű történetnek, ennek az üdvözítő született ma néktek szellemi lényege van, végső értelme, végső célja van, ami ránk vonatkozik, ránk, akik megtapasztaljuk az élet múlandóságát, és hát kinek, hogy ez alkati kérdés, sok mindennek a függvénye, de előbb-utóbb elkezdjük kérdezni, hogy vajon mi lesz a szívünk utolsó dobbanása után, mert még csak a másodperc töredékére se tudjuk megállítani az időnek a múlását, nem vagyunk képesek a fauszti alkut megcsinni, hogy állj meg pillanat, mert az életben vannak olyan helyzetek, amikor azt mondjuk, hogy hát most ez nem múlna el, ez most tartana sokáig, és ugye Faust alkudját tudjuk, hogy alkut kötni a pillanat, állj meg pillanat. De nem áll meg a pillanat, tehát kopog-kopog a puli pillanat, József Attila gyönyörű megfogalmazása, azt mondja, hogy idő múlik vagy telik, hanem kopog a puli pillanat. Hát ez a puli pillanat, ez bizony nagyon kopog, egészen a beteg ágyig, vagy ha éppen nem, de minden esetre szívünk utolsó dobbanásáig. És akkor most mi van, hogy van, mi lesz, miképpen lesz, és ehhez jön ez a fogalom, hogy az üdvösségünkért történt mindez, mert a múlandóság folyamában élünk. És hát az üdvösség azt jelenti, hogy örök élet, és nem mindegy majd, hogy hol töltjük az örökké valóságot. Persze karácsonykor lehet frázisokról beszélni, óriási frázisokat lehet mondani, békéről, szeretetről, sőt, ugye egy időben ideológiai okok miatt kitalálták, hogy a karácsony a szeretet ünnepe, na hiszen jól is nézünk ki az ember szeretetével, mert ha még azt mondták volna, hogy az Isten szeretetének az ünnepe, de hát az a mi emberi szeretetünk elég rongyos és toprongyos. A karácsony igazi lényegét azonban nekünk látni kell, hogy ennek az életnek nem a nihil, nem a semmi a vége. Mindig rémülten és elképedve csodálkozom rá, hogy nagy emberek, világunk nagy emberei mekkora frázisokat tudnak mondani, persze hát mit mondjanak mást, ha nincs más mondani valójuk. Tehát azon a címen, hogy karácsony, azt mondják, hogy legyen béke, na de hát riadtan, kétségbe esetten látjuk, hogy de nem lesz béke, hogy legyen szeretet, na de kétségbe esetten látjuk, hogy nem lesz szeretet. Ezért hát frázis az egész, amit a nagyon nagy emberek mondogatnak, mert tökéletes béke és szeretet majd csak az ő országában lesz, amiért az üdvözítő megszületett, hogy ezt nekünk elhozza a mi számunkra. Nos, ha fölnyitjuk a Bibliánkat, Ézsaiás próféta 60. fejezeténél, akkor az egész fejezetnek ez a címe, hogy a megváltott nép boldogsága. És ha megnézzük az említett fejezetet, akkor ez a most felolvasott pár vers pedig az üdvösségről szól, az üdvösségnek egy költői leírása, mert a próféták volt egy különleges tulajdonságuk, hogy azon kívül, hogy lényeglátók, látók voltak, a stilisztikában is ragyogóak voltak, költészetük volt, nagyon szépen tudták kifejezni azt, amit mondani kellett. A szépség és az igazság karonfogva jártak náluk együtt. Úgyhogy Ézsaiásnál is, amit olvastunk, ez a megfogalmazhatatlannak a megfogalmazása, a kimondhatatlannak a kimondása, az üdvösség, vagyis az Isten örök világossága, ami körül ragyog bennünket, ami átragyog bennünket, és roppant költői számomra ez a megfogalmazás, hogy itt Ézsaiás mondja így, hogy és majd ott Isten lesz a te ékességed. Egy másik fordításban azt is olvastam, hogy Isten lesz a te ékszered. Isten lesz a te ékességed. Maradjunk ennél a protestáns, vagyis a mi fordításunknál. Isten lesz a te ékességed. És nem a nap, nem a hold, nem az e világa. Ezt hozza a karácsonyi üzenet is. Így halljuk tehát a prófétát még egyszer, hogy nem a nap lesz többé a napvilágod, és nem a hold fénye világít neked, hanem az Úr lesz a te örök világosságod, és Istened lesz a te ékességed. Hát ékességet akar a létedre akasztani, vagy tenni, vagy símítani az Isten, hogy ékesebbek legyünk. Kedves testvéreim, hangsúlyozom, hogy ez az ézsaiási formula, ez csak egyik megfogalmazása a karácsonyi történet lényegének. Megszoktuk az evangéliumi beszámolókat, de a lényeget pedig sokféleképpen lehet kifejezni, Ézsaiás most itt így fejezte ki. Ézsaiást azért is szeressük és tiszteljük különösen, mert nála olvasható, tehát Ézsaiás az a különös proféta, akinél a legtöbb messiási profécia olvasható, a karácsonytól, a Golgotai keresztig, a különös kisfiútól, akiről olvasunk az ő könyvének 11. fejezet 6. versében, a szenvedő szolgáig, meg az Ézsaiás 53. Tehát rengeteg messiási profécia van Ézsaiásnál, és ez a mára kiemelt ige szakasz pedig az üdvösség leírása a számunkra, amit tehát ez fejez ki, hogy Isten világossága fog ragyogni, az ő világossága lesz az ékességünk, az az örök világosság. Nagyon fontos újra és újra visszacsatolni a pásztorokhoz. Rögtön az első szimpatikus vonásuk, hogy tudni szeretnék, olvastuk, hogyan is történt mindaz, amiről az Úr üzent nekik, sietve mennek tehát Betlehembe. Tehát az indulás pillanatában még nem tudják, hova kell menni, de mennek, mert nemes a cél, és viszi őket a szívük, és hát az az élmény, amit ugye átéltek azon az éjszakán. Aztán a második, ami nagyon szimpatikus ezekben a pásztorokban, hogy ige hirdetők lesznek. Karácsonyi hirdetők lesznek, mert amikor megérkeztek, ugyan nem tudjuk meg, hogy hogy lelték meg a helyet, de ez most nem is érdekes, hanem az az érdekes, hogy megérkeztek, és beszélni kezdtek. Ők a pásztorok, akik feltételezhetjük, hogy nem voltak különösebben réderek, tehát nagy szónokok, nem voltak különösen a szavak emberek, hiszen a juhok között ugye nem volt nagyon sok szóra szükség, nem voltak a szavak emberei, de mert mondani valójuk lett, a mondani valónak köszönhetően már beszélni is tudnak. Az egy elég sötét művészet, amikor valakinek nincs mondani valója, de beszélni tud. Ebben az esetben lássuk azonban, hogy ezek az egyszerű emberek mondani valót kapnak, és beszélni kezdenek, elmondják az ige hirdetést, az üzenetet, azt, amit az angyaloktól hallottak, ez pedig a nagy üzenet, amit újra és újra hallani kell, hogy előbb-utóbb áttörje a lelkünk megkeményedett, megkérgesedett falát, hogy előbb-utóbb meghalljuk, hogy hát tényleg üdvözítő született. Tehát tényleg egy nagy eseményről van szó, és hát egy személy, a názareti Jézus Krisztus, a betlehemi gyermek. Üdvözítő született, tolmácsolják ők az angyalok szavait, és mondják, hogy üdvözítő született nekünk, azaz nekünk és mindenkinek is. Hát így értsük meg ezt, hogy a pásztorok utána járnak a dolognak, mennek ugye sietve Betlehembe, és kettő, amikor megérkeznek, beszélnek az üzenetről, a kisgyermekről, és a harmadik, a nagy hatás, a harmadik, hogy ez az élmény áthatja őket, az egész lényüket, személyiségüket, és dicsőítik és magasztalják az Istent, és a negyedik, hogy visszatérnek a munkájukhoz. Innen kezdve tudhatják, hogy üdvözítő született, és hogy készen vár rájuk az üdvösség. Az, amit Ézsaiás már idézett módon fogalmazott meg, és hát ezt nevezzük úgy, hogy igen jelentős hatással tud lenni az életünkre az, hogyha a földi életünknek a különböző élményeit subspecie eternitatis látjuk. Vagyis, magyarul, az örökké valóság felől kell nézni az életünket. Ha az örökké valóság felől kezdem el nézni az életemet, akkor sok minden, amiről eddig azt hittem, hogy tragédia, egész más színbe fog látszódni, ha az örökké valóság felől nézzük. Nem véletlenül találták ki a latini nyelven író teológusok, valamikor Szent Ágostonék, mindegy, hogy subspecie eternitatis. Nézzük az életünket az örökké valóság felől. És ha az örökké valóság felől nézzük, akkor más fényben tűnnek majd fel azok a dolgaink, amikről azt hittük, hogy jaj, de nagy dolgok, mint ahogy kisgyermekkorban az ember bizonyos dolgokról azt hitte, hogy hú, hát ezek nagyon szörnyű, stb. Dolgok, majd felnőtt korban mosolyogtunk magunkon. Hát aztán így lesz ez subspecie eternitatis, az örökké valóság felől nézve is, az örök világosság felől nézve is, és ezt azért is mondhatom bátran, mert ez az örök világosság aztán személyként bemutatkozott, és azt mondta, hogy én vagyok a világ világossága. Ez a világosság ragyogott föl, erről számolnak be a karácsonyi beszámolók Máté evangélistánál is, amikor a napkeleti bölcsek jönnek, olyan szépen mondják, gondoljátok el, hogy hát csillag fénye ragyogott nekünk, a csillag ragyogott, hát a csillag fénye világos, hogy a fény a világosság, ez a csillag fény vezetett bennünket, a pásztorok pedig a ragyogó fényes angyalokat látják, hallják, és ez alakítja át az életüket. És aztán itt Ézsaiásnál még arról is szó van, hogy majd abban az örök országban az Isten igazsága tesz be, teljessé bennünket. Halljuk meg tehát a nagy üzenetet. A karácsonynak a spirituális lényege, hogy megérkezett ez a szent világosság, ez az újjáteremtő világosság. És ezt ellenpontozva érthetjük meg a legjobban talán, amikor azt mondom, hogy mindannyiunk számára világos az, vagy érthető mondjuk inkább az, hogy van fizikai sötétség, mennyire keressük a fényt, a világosságot, ha hirtelen lecsap a biztosíték, valamelyik körte tönkrement, hirtelen elmegy az áram, és ott maradunk sötétbe, már is keressük, mert a világosságra szükségünk van, vagy zárt helyen, mondjuk pincébe kialszik a gyertya, akkor persze onnan menekülni kell, mert a gyertya nem véletlenül aludt ki, de a lényeg, hogy a sötétségből azonnal keressük a kiutat a fizikai sötétségből. De hát nem csak fizikai sötétség van, hanem lelki sötétség is van, és hogyha rosszul érezzük magunkat a fizikai sötétségben, mert nem tudjuk, hogy merre menjünk, vagy hova lépjünk, ugyanígy megvan a rossz közérzetünk a lelki, szellemi sötétségben is. És a karácsony egyik fontos üzenete, hogy Isten világossága beleragyoghat az életünk sötétségébe. Lelki, szellemi sötétségek, szenvedés, betegség, múlandóság, bűn, halál, mindezek sötét kendőként borulnak az életünkre, de Isten megszabadító, örök világosságot hozó, gyönyörű gesztusa nyilatkozott meg karácsonykor. És még egy szót a világosságról. Gondoltatok már bele abba, hogy milyen gyönyörű jelkép a világosság, azon kívül, hogy az életnek feltétele, hiszen pincébe elsápad a növény tavasszal, ha oda tettünk le virágot, hogy találjuk. Szóval az élet feltétele a világosság, meg is világít mindent, de a leggyönyörűbb vonása a világosságnak az, hogy a világosságot semmi nem tudja tisztátalanná tenni. Tehát be lehet szennyezni a levegőt, sajnos, még ebben a városban is, ahol nem az ipar a legerősebb, mennyivel inkább Miskolcon vagy másutt, mennyire szennyezett tud lenni a levegő, az a smog, mert a levegő beszennyezhető. Vagy mennyire be lehet szennyezni a vizet, a vízünket, kétségbe is vannak esve a környezet nagy szakértői, és lássátok, a világosságot nem lehet beszennyezni. Beszennyezhetetlen. Akárhová süt vagy sugárzik a világosság, betülhet mocsárra, dudvára, bármi csúnyaságra. A világosság mindig tiszta marad. A világosság még a mi arcunkon is tiszta marad. Nos, ez nagyon sokat mondó. És ennek az isteni világosságnak pedig hármas funkciója van. Istennek a világossága egy, ez az első, megvilágít, hogy fölismerjük a helyzetünket, hol is vagyunk, hol is állunk, mi a kiutunk. Ez az első, megvilágosítja a helyzetünket. A második, átvilágít minket is, a szent röntgen világosság átvilágít, hogy megismerjük magunkat belülről is, önmagunkat, és hogy összehasonlíthassuk magunkat azzal a krisztusi képpel, amire még egy, hát, ugye Pilátus is azt mondta, hogy ecce homo, Krisztusra mondta, hogy íme ez már ember. Nos, ez a belső átvilágítás, hogy összehasonlítsuk magunkat a Krisztus képpel, hol is tartunk. A harmadik pedig az, hogy ez a világosság keresztül ragyoghat rajtunk, hogy másoknak is felragyogjon ez a világosság, ez a mi missziónk, küldetésünk. Nos, kedves testvérek, utolsó mondatként, mint a pásztorok, járjunk utána a dolgoknak, ahogyan tehát ezek a pásztorok tették. És legyen ránk is ez a hatás, ahogy ők átélték, hogy dicsőítjük és magasztaljuk az Istent, és így térünk vissza hétköznapi munkánkhoz, feladatainkhoz, dolgunkhoz, és így várjuk majd azt is, hogy egyszer csak fölragyog a számunkra az örök világosság, Isten világossága az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, szívből hálát adunk neked, ami élő megváltónkért, ami üdvözítőnkért, akinek születése és testi létele az életünk és az örök életünk, a mindennapi életünk és az üdvösséges életünk forrásává lett, és válogatás nélkül ez bárkié lehet. Mennyei atyánk, add, hogy a hirdetett igéd kárba ne vesszen rajtunk, add, hogy ne legyen kőből a szívünk, amiről minden kedvességed, szereteted, kegyelmed lepattan. Nyisd meg a szívünket. Szent lelked világossága ragyogjon bele az életünkbe, hogy majd a miénk lehessen az örök világosságod is, szeretteinkkel együtt. Teremts minket újjá az örök életre, az örök világosságra, amikor már nem a nap lesz a fényünk, és nem a hold világol, hanem mennyei atyánk, a te világosságod ragyog majd, a te fiad által az örök üdvösségben. Köszönjük, Urunk, hogy a tieid vagyunk. Amen.